Laudetur Jézus Krisztus, a Mária Rádió stúdiójából Nemes Gábor jelentkezik a Naphimnusz Egyesület Teremtésvédelmi műsorában, és ma esti vendégek dr. Farkas István, Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke, és dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Köszöntlek benneteket itt a stúdióban.
Jó estét kívánunk, köszöntjük a hallgatókat.
És ezen a nyári estén, júliusi programról fogunk beszélni. Nemrégiben az ENSZ fenntartható fejlődési célok kapcsolatosan Magyarország megtette az önként vállalt jelentését, ami az ENSZ honlapján is már elolvasható, és ezt járjuk körbe így ma este hármasban. A kedves hallgatókat arra biztatom, hogy a Naphimnusz Egyesület honlapját majd tekintsék meg www.teremtésvédelem.hu, de most kezdjük a műsort azzal, hogy a előtörténete ennek a dokumentumnak mi is volt pontosan Magyarországon, illetve a világban. Talán János, először te mondjál erről néhány gondolatot.
Igen, köszönöm szépen, Gábor. A Mária Rádióban beszélgettünk annak idején, mikor ezek a célok újak voltak, három esztendeje a fenntartható fejlesztési célokról, arról a nagy globális programról, amivel a nemzetek egy nagy összefogás keretében hát ki akarnak kecmeregni abból a tarthatatlan helyzetből, amiben ma a világgazdaság van és a világ társadalmai vannak. Egy nagy programot alkotott meg a világ tudósainak összessége, mondhatnám azt, hogy a legjobbjai, és a világ diplomatái közösen egy két éves közös munka keretében New Yorkban. Ez a munka 2014 nyarán fejeződött be, és aztán politikai határozattá, döntéssé, méghozzá egyhangú döntéssé 2015. szeptemberében vált. És ennek a dokumentumnak, határozatnak, aminek a neve világunk átalakítása, ugye már a határozat neve is tükrözi azt, hogy itt egy nagyon komoly nekirúgaszkodásról van szó, ennek a dokumentumnak a gerince, a lelke, ha úgy tetszik, a konkrétumai, azok a 17 célban vannak megfogalmazva. Ezeket hívjuk fenntartható fejlesztési céloknak. Ezek a célok az élet minden területén, a társadalomra, a környezetre, a gazdaságra vonatkozólag fogalmaznak meg nagyon komoly, hát ambiciózus kitűzéseket. A szegénység elhárításáról van szó, az élelmezés biztonság megteremtéséről, egy környezetbarát mezőgazdaságról, az egészségügy kiterjesztéséről és biztonságosá tételéről az egész világban, oktatási kérdésekben kellene előre haladnunk, egy minimumot mindenkinek biztosítani, esélyegyenlőséget biztosítani élethossziglan, azután fenntarthatóvá, szelíddé, környezetbaráttá tenni az infrastruktúránkat, a technológiánkat, az iparunkat, a mezőgazdaságunkat, olyan munkalehetőségeket biztosítani mindenkinek, ahol kreatív, értelmes tevékenységre van lehetősége és tisztességes bért kap, más tekintetben is az egyenlőséget megteremteni férfiak és nők, illetve a világ különböző régiói között, egy jó kormányzást, egy áttekinthető, a választókra odafigyelő, tisztességes kormányzást biztosítani önkormányzati és nemzeti szinten egyaránt mindenütt a világban, a nagyvárosokban élhető környezetet teremteni, jó közlekedéssel, zöld felületekkel, tiszta levegővel, és valamiképpen arra oktatni mindenkit, egy olyan lelkületet kialakítani mindannyiunkban, hogy a fogyasztásunk, a termelésünk egyaránt fenntartható legyen, ne nehezedjék olyan súllyal a világra, amit annak a rendszerei nem bírnak el. Ezt ugye végig mondani is hosszú volt, 17 célt próbáltam itt igazából rövidítve összefoglalni, de a program ennél részletesebb, a 17 cél ki van fejtve, majdnem 170 feladat határidővel, mérőszámokkal rendelkező feladat alkotja összességében ezt a fenntartható fejlesztési célrendszert. Amit tehát majdnem 3 éve határoztunk el, többes szám első személyben kell beszélnünk róla, hiszen az ENSZ tagállamai között mi is ott voltunk, amikor ezt egyetértésben elfogadtuk, sőt, mi több, Magyarország azért egy kicsit büszkélkedhet azzal, hogy az egész folyamatnak a levezetésében társelnöki szerepe volt. Tehát bizonyos értelemben ez a fenntartható fejlesztési célrendszer a mi kutyánk kölyke is, hogy így fogalmazzak. Ez az a rendszer, aminek a végrehajtásának tehát, ezek azok a feladatok, amik végrehajtásának tehát a világ neki rugaszkodott, hogy úgy mondjam, 2016. január 1-ével, és azóta minden esztendőben, önkéntes alapon néhány ország jelentkezik és beszámol a többieknek a saját előrehaladásáról. És ez az önkéntes előrehaladási jelentés volt az egy ilyen jelentés, amit Magyarország is az elmúlt hetekben letett az ENSZ asztalára. Hát így nagyon röviden ennyit lehetne mondani, ura, bármely is hosszú volt, de ez még mindig rövid, és aztán nyilván a szükséges részletekre visszatérhetünk.
Igen, hát röviden, ugye júliusban került föl a honlapra, illetve a nyilvánosság elé ez a jelentés, önkéntes jelentés Magyarország részéről is, és hát István komoly szerepe van ebben a civil kerekasztalnak is, ebben a jelentésben. Esetleg erről ejtsünk most szót.
Igen, a Magyarország benyújtotta egy kb. 80 oldalas összefoglaló jelentését arról, hogy ezt a 17 célt hogyan próbálja végrehajtani, megvalósítani az ebben foglalt gondolatokat. És ehhez a jelentéshez is kapcsolódóan, de hát maga a fenntartható fejlesztési célokhoz kapcsolódóan tavaly létrejött egy olyan kerekasztal, amelyik 11 civil szervezetet fog össze. Ezek a civil szervezetek nagyon különbözőek vannak benne, szociális szervezetek például, mint a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy környezetvédő szervezetek, fejlesztéssel foglalkozó csoportok. Azt szeretnék elérni, hogy Magyarország vegye komolyan ennek a célrendszernek a végrehajtását, és másrésztről pedig, hogy a társadalom informálásában is részt venni. Egy ffcélok.hu oldalon találhatók a legfontosabb információk magáról a kerekasztalról, és általában a civilek részvételéről, de a kormányzat ügyeiről is. Magyarország elkészítette ezt a beszámolót, amely megpróbálja bemutatni az erőfeszítéseit a magyar kormányzatnak. A beszámoló azt emeli ki, hogy a szociális ügyek területén egy ilyen holisztikus, családcentrikus társadalmi támogatási modell van Magyarországon, az utóbbi években megerősödött a családok támogatása, az ezzel kapcsolatos szempontok integrálódtak több politikai, szakpolitikai területre. A gazdaság területén Magyarország egy innovatívnak nevezett vonalat szeretne vinni, elektromos autók, a önvezető autókkal való foglalkozás. Látható, hogy ez a munkaalapú társadalom valósul meg Magyarországon, tehát a foglalkoztatás bővült az utóbbi években. Manapság már inkább munkaerőhiánnyal kell számolni, nem munkanélküliséggel. És a jelentés azt emeli ki, hogy a környezeti ügyek területén Magyarország a ivóvízvédelemben, illetve hát a szennyvíztisztításban élharcosa globális szinten is ennek a kérdéskörnek.
Na most a János említette, ugye, hogy legyünk büszkék arra, hogy a globális célok, ENSZ globális célok, emberiség céljai megalkotásában a magyar részvétel volt az előkészülő munkák során. Ha még hátrébb menjünk egy kicsit az időben, 2013-ban nemzeti fenntartható fejlesztési keretstratégia jelent meg, tehát még ezelőtt 2 évvel. Nagyon izgalmas, ahogy ez a korábbi dokumentum Magyarországon egybe hangzik sokfelé ezekkel a célokkal. Tehát nagyon fontos azt jelezni, hogy ebben is élőjárunk voltunk, illetve a részvételben, illetve most ebben a jelentésnek a létrehozásában, illetve hát az önként vállalt közzétételben. Ami izgalmas, még ugye erről az évről, ezről a 2015-ről, amikor a globális célok megjelentek, a egyháznak egy fontos dokumentuma is ugyanebben az évben jelent meg. Ugye a Laudato Si. Ez sokszor szerepelt már a műsorban, és valószínűleg ez így a jövőben is így lesz, de nagyon izgalmas, ugye, hogy a Szent Atya is az ENSZ-ben is beszédet mondott, tehát ez a 2015-ös év, ez egy izgalmas esztendő volt ebből a szempontból.
Igen, talán a fölvetetted érdemes megjegyezni, felidézni, úgy is mondhatnók a műsort rendszeresen hallgatók számára, hogy a Laudato Si enciklika nem előzményes kapcsolat nélküli, sem abban a tekintetben, hogy egyházi, keresztény, illetve katolikus előzményei lettek volna, sem pedig abban a tekintetben, hogy a Szent Atya és a Vatikán ne tartott volna kapcsolatot a környezettudománnyal. Az előzőről sokat beszéltünk már, ugye a rendszeres hallgatóink tudják, hogy vissza fognak emlékezni arra, hogy már VI. Pál óta a pápák egyre rendszeresebben, egyre behatóbban és egyre konkrétabban szólalnak meg a környezet és a teremtés védelmében. Szent II. János pápát, vagy 16. Benedeket is idézhetnék ebben a tekintetben. Egészen addig, amíg valóban 2015. júniusában meg nem jelent a Laudato Si enciklika, ami átfogja a fenntarthatóság problematikáját és a teremtés védelmét, a teremtett világ ideértve az emberi világ védelmét teológiai oldalról. De a másik, amit itt gyorsan le kell szögezni, az, hogy ahogy Ferenc pápánk maga is emlegeti ezt az enciklikát, ez egy program enciklika. A pápa azt a kifejezést használja az enciklikával kapcsolatban, hogy ő azt szeretné, ha ezt az enciklikát végrehajtanák. Tehát nem egyszerűen megszívlelnék, vagy megtanulnák az abban adott teológiai tanítást, hanem ha az abban mondottakat végrehajtanánk, ha végre lennének hajtva. Ugye nem minden enciklika ilyen program enciklika, de ez az. És érdemes végigolvasni olyan szempontból is, hogy világi dokumentumokkal összehasonlítva látszik, hogy voltak éppen a pápa ebben az enciklikában minden olyan téma területet hát megtámogat, kiemel és megemlít konkrétan, amit utána néhány hónap múlva az ENSZ határozat is tartalmaz. Most ez azért érdekes, azt vegyük észre, nem akarok nagyon lovagolni a dokumentumokon, de itt egy nagyon fontos egyezés van, amit hát észlelnünk kell a világi program és az egyházi program között, hogy ugye a fenntartható fejlesztési célok, mint tervezet, már 2014-ben az ENSZ asztalán feküdtek. Egy év múlva lett belőle határozat. Amikor a Laudato Si megjelent, akkor a Szent Atya ezeket a célokat már olvasta, mert az illetékes munkabizottság ezeket elkészítette. Tehát ha a Laudato Si-ben ezek a célok nem ugyanabban a sorrendben, de kivétel nélkül megjelennek, az azt jelenti, hogy a Szent Atya arra biztat minket, keresztényeket, hogy álljunk a többi nemzetekkel együtt ennek a programnak a végrehajtása mögé.
Így van. Na most nagyon izgalmas kérdés, hogy a program végrehajtása mögé kell állni, mondod ugye János, és visszatérve az ENSZ céloknál, van egy ilyen meghatározás, hogy az üzleti világ. Az üzleti világ tulajdonképpen üzletet lát a problémákra adott válaszokban. Van egy ilyen ismert mondás, hogy István, mi a gondolatod, hogy tulajdonképpen az üzleti világ ezt a választ adja, a társadalom igazából milyen választ kellene, hogy adjon?
Van egy nagyon szép célrendszerünk, de hogyha nem vesszük észre ezeknek az összefüggéseit, és nem gondoljuk át azt, hogy valóban mit szeretnénk, akkor sajnos nem fogjuk végrehajtani, vagy megvalósítani ezeket a célokat. Nekem az jut eszembe tulajdonképpen az első ilyen fenntartható fejlődési dokumentum, vagy célrendszer, azaz szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet felszólítás is lehet, amit a Jó Istentől rögtön a teremtéskor, meg később Noénak is átadta ezt az utasítást. És ezt sokszor ugye szeretünk ennek az első részére fókuszálni, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, de a második része is töltsétek be a földet, az pont arról szól, hogy meddig szaporodjunk és sokasodjunk. És hogy szembe kell néznünk azzal, hogy betöltöttük a földet, szóval végrehajtottuk ezt az utasítást, és ugye akkoriban még ugye nem szerepelt később, hogy mit kell tenni akkor, amikor már ez megtörtént. És nem veszük figyelembe, hogy túlhasználjuk az erőforrásainkat globálisan, és nagyon sok európai országban, tehát a fejlett világban országonként is, és nem veszük figyelembe, hogy egy olyan társadalmi választ kellene adni, amely csökkenti az erőforrás használatot. Szóval korlátokra van szükségünk, és ezeket a korlátokat mondjuk alapvetően kétféleképpen tudjuk megkapni, hogyha mi egyes emberek megvan ez a korlát, van egy olyan erkölcsi tartásunk, ami figyelembe veszi a társadalom a földnek az eltartó képességét, és vagy a szakmai politikáink olyanok, hogy korlátokat állítanak a fogyasztásunk, a energiahasználatunk, a vízhasználatunknak. Szóval, hogy ezt a kettőt kellene beépítenünk a szakpolitikáinkba, illetve a saját életünkbe, akkor van esély arra, hogy ezeket a célokat végrehajtsuk, vagy legalábbis megközelítsük a megvalósítást.
Igen, ezzel kapcsolatban sok egyéni teendőnk is van. Sokszor jön az a kérdés óvatatlanul az egyes embertől, az egyes hallgatótól, hogy mit tudok én egy globális program érdekében egyénileg, egyéni szinten tenni, vagy mit tudok én egy ország helyzete megváltoztatása érdekében egyénileg tenni. Az általános válasz erre az, hogy magunkba kell néznünk, hogy szeretjük-e a teremtett világot, szeretjük-e a teremtményeket, szeretettel fordulunk-e a teremtmények a teremtett világ felé. Ugye mit is jelent a szeretet? Hát többek közt azt jelenti, hogy a javát akarom a szeretett dolognak, a szeretett embernek, a javát akarom. Most ahhoz, hogy a javát akarjam, a javát szolgáljam, ahhoz ismernem kell. Ismernem kell gondját, baját, ismernem kell a természetét, ismernem kell a helyzetét. És az a suta hasonló jut eszembe, amikor egy gyermek betegeskedni kezd, és a szülei, nagyszülei aggódva nézik, igyekeznek hát valamiképpen a komfortját ugye szolgálni, a javát, minél több örömet okozni neki, és hát a végén azért csak elviszik ugye orvoshoz, hogy mi baj a gyereknek. És mondjuk kiderül, hogy cukorbeteg. Ez azt jelenti, hogy akkor többek között, hogy az étrendjén változtatni kell. És esetleg egy darabig, egy csomó minden, vagy akár nagyon sokáig egy csomó minden olyan, nem lehet neki adni, amit kér is, szeret is, meg is szokott, jól is este neki, de árt neki. Tehát az ő érdekében, az ő hosszú távú érdeke, java, egészsége, jóléte érdekében bizonyos dolgokat akkor sem adhatunk neki, ha kéri. Ugye? Miért? Mert ismerjük a helyzetet. Mert mi magunk is ugye valakinek a segítségével rádöbbentünk, hogy nem az a helyzet van, amire gondolunk. Egy picit így vagyunk az egész fenntarthatósággal. Ez egy nagyon komplex kérdésnek tűnik, de ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, ezt kellene megértenünk, hogy a különböző tudományterületeken, mind a társadalmi, mind a természettudományi oldalról a tudósok, ugye az orvosok arra figyelmeztetnek bennünket, akik a gazdasági szereplők vagyunk, vásárlók vagyunk, politikai szereplők vagyunk, választók vagyunk, arra figyelmeztetnek bennünket a tudósok, hogy baj van, hogy így, ahogy viselkedünk, megbetegítjük a teremtett világot, másképpen kellene viszonyulnunk hozzá. És az erről való tájékozódás, az ebben való szelídség, a magunk visszafogása, az olyasmi, amit ki elkezdhet.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas gondolat, az étkezés a társadalmi szinten, illetve az egyén szintjén. Ezzel folytatjuk, egy kis rövid szünetet tartunk, hogy emészhessék a kedves hallgatók, egy kis zene következik, és akkor étkezéssel folytatjuk.
Tisztítsd meg szemem, hogy téged lássak. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek. Emeld két karod, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Ételekről beszéltünk, és akkor ezzel folytatjuk a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorát. Vendégeim tehát Zlinszky János és Farkas István, és egy érdekes rövid hírrel folytatjuk. A húsfogyasztás az egyik multinacionális cégnél, amelyik 22 országban van jelen a világban, egyszerűen betiltották a húsfogyasztás a kantinban. Ez egy érdekes rövid hír. Mi erről a véleményetek?
Hát igen, hogyha azt nézzük meg, hogy egy másik megdöbbentő adattal találkoztam, amelyik azt nézte meg, hogy mekkora tömegű emlős él a Földön, beleértve az embert is, és ebből mennyi része az ember, és a házi állata is, és 90%-át elfoglaljuk a földemlős tömegének, azaz az ember és házi állatai az összes többi vadon élő emlős állatot már csak 10%-ra szorította. Hogyha azt nézzük meg, hogy a hús előállítás az mekkora területre, mennyi energiára, mennyi vízre van szükség, akkor láthatjuk, hogy mind a talajra, mind az éghajlat, a klímavédelem miatt az éghajlatra, szóval nagyon nagy nyomást gyakorlunk a nagymértékű húsfogyasztással. Én azt gondolom, hogy mint keresztények ehetünk húst, vagy mint mindenevő, mint hogy mint biológiailag mindenevők vagyunk, szükségünk is van erre a húsra, van, aki mondjuk erről remond, de semmiképp sem a, mondjuk akár a, ez a fejlett nyugati társadalomnak az átlag hús felhasználója, vagy pedig ugye Magyarországon a jelenlegi húsfogyasztás, ez túl magas, szóval túl nagy terhet helyezünk a földre, és végig kellene gondolnunk, hogy ezt hogyan csökkenthetnénk. És ugye hát nekünk katolikusoknak, hogy van egy nagyon szép hagyományunk, hogy hetente egyszer akár lemondhatunk a hús evésről, és hogyha ezt gyakorolnánk akár az intézményeinkben, a saját egyén életünkben, mert akkor nagyot lépnénk előre. És ugye nem mindegy, hogy milyen húst teszünk, szóval, hogy az a egy nagyüzemi állattartás által előállított húst, vagy pedig egy ilyen kis paraszti gazdaság által előállított húshoz jutunk, de ennek egészségügyi szempontból is nagy jelentősége van, nem csak környezeti szempontból.
Nagyon érdekes történet csak, hogy Olaszországban jártam, és láttam egy nagy, óriás plakátot, hogy minden nap vasárnap, és alatta egy húsos lazánya volt. Mm-hmm. És akkor Hát úgy végig gondoltam, hogy most mit is jelent ez. Hát az a gazdag étel volt, ugye háború után föltették Olaszországba főni a vizet, kis sót bele, aztán mentek a kertbe, hogy na mit lehetne beletenni, ami még, de a víz az főtt, az biztos, hogy valamilyen tésztafile ettek, mert az volt. A lazánya az egy gazdag étel, és hát így reklámozva, hogy hát minden nap lehet most már ezt tenni, de korábban csak mondjuk kétszer-háromszor került asztalra hús, mert több okból is.
Igen.
Tehát igazából itt a mértékletesség az egy nagyon izgalmas kérdés. Igen. Tehát, hogy ebbe a kantinban ezt most nem vették különösebben figyelembe, itt ezt mondták, ilyen is van.
Igen, ha szabad, még azért két gondolatot ehhez hozzátennék. Az egyik ugye ennek a radikalitása ennek a döntésnek, ugye? És én is talán teljesen egyetértek, hogy önmagában szakmailag nem feltétlen indokolt az ilyen fokú radikális fellépés. De van egy jel értéke. És azt meg kell gondolnunk magunknak is, amikor a teremtés védelmén, a környezet védelmén gondolkozunk ebben a jelenlegi, hát kétségbetűen rossz helyzetben. Tehát ezt újra meg újra azért, annélkül, hogy fölöslegesen riogatnak a hallgatóinkat, el kell mondanunk egészen őszintén, hogy nagyon fenntarthatatlan az, ahogy most ránehezedünk a környezetre, nagyon túlhasználjuk, nagyon fordulnunk kellene, és ehhez a fölébredéshez, véleményem szerint, minden olyan radikális magatartás, ami ártani nem árt, azért az hasznos lehet, mint jel. És a másik, amivel nagyon egyetértek, hogy ugye a hogyan jár a dolgoknak is nagyon oda kell figyelnünk, legeltetésre szükség van. Számos gyönyörű tájunk, ökoszisztémánk van, ahol a legeltetés és a kaszálás igen fontos. A állatok is, ugye, teremtmények, az arányt és a mértéket el kell találni, és nem akarom elismételni, az előtte behangzottakat, teljesen egyetértek.
Igen, nagyon, nagyon izgalmas. És talán ugye ez az étkezés kérdés az egyént szólítja meg, nyilván van más lehetősége is az egyénnek, hogy az ökológiai lábnyomát csökkentse, vagy a tudatos fogyasztás, ahogy az egyik pont szól erről. Társadalmi szinten, most, hogy megjelent ez a kimondottan magyar jelentés.
Bocsánat, tegyük hozzá, hogy ez a jelentés egyébként olvasható, tehát az internetről fölkereshető. Magyarországnak ez az első önkéntes jelentése. Elnézést, közben szóltam, de ezt biztosok a hallgatókat, igen.
Igen, teljesen korrekt. Tehát ugye több jó néhány ország tette meg idén ezt a jelentését, köztük Magyarország először, hogy társadalmi szinten a civil kerekasztal, illetve hát az Egyesület, a Szövetség, mik lennének a legsürgetőbb lépések most a közeljövőben? Hogy látod ezt?
Azt gondolom, hogy alapvetően ugye, ezt nagyon sok szereplős a társadalmunk, és minden szereplőnek kell törekednie arra, hogy hozzájárjon ezeknek a céloknak a végrehajtásához. Elsősorban azért ez egy kormányzati kérdés. A magyar kormányzatnak komolyabban kellene vennie azokat a gondolatokat, amik ebben a célrendszerben is szerepelnek, hogy korlátai vannak a természetnek, mármint erőforrás korlátok. Nem lehet az energiafelhasználást a szennyezéseknek a növekedésével a gazdaságunkat növelni, hiszen mindenképpen csak olyan gazdaságot működtethetünk, ami csökkenti az energiafelhasználásunkat, csökkenti a vízfogyasztásunkat, és ezeket a helyi, például a kormányzatnak a helyi gazdaság fejlesztésére kellene több erőforrást rendelkezésre bocsájtani. De mindannyiunknak, egyéneknek is, akik a saját életünkben tudunk egyrészt a másik felé fordulni, mert ugye most környezetügyekről beszéltünk, de ebben a célrendszerben nagyon hangsúlyosan szerepel a szegénység felszámolása, vagy az éhezés megszüntetése, amit Magyarországon is vannak tennivalóink, amiben mindenki tud segíteni, adakozni, akár intézményeknek, akár egyéneknek. Másrésztről saját életében is tud környezeti szempontból javítani, és önkormányzatok vállalatok, mindenféle emberi közösség tud olyan lépéseket tenni, amelyek növelik az együttműködést, a közösségi érzést, és a fogyasztás felől, tulajdonképpen a szeretet felé terelik a társadalmunkat.
Nagyon izgalmas az is, ugye a 14. pont, hogy óceánok és tengerek védelme. No hát, ha ezekkel nem is rendelkezünk Magyarországon, de például ugye a Bodrog, illetve a Tisza időről időre nagyon szennyezett műanyag palackokkal, tehát ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ebben mit tud tenni az egyén, a társadalom. Tehát ez a pont, ez kimondottan Magyarországra is vonatkozik. Utolsó néhány percben lesz majd még időnk talán, hogy programajánlót is, János, láttam, hogy készültél, tudjunk tenni, de még egy személyes kérdés hozzátok, felétek, hogy ugye itt van ez a 17 cél, és személyesen nektek melyik a kedvenc, vagy melyik az, amiben haladtatok, vagy terveztek valamit, tehát melyik áll valamiért a legközelebb hozzátok? Ki kezdi?
Hát igen, nehéz ez a kérdés, de nagyon jó kérdés. Meg tudnám úgy is válaszolni, hogy ugye melyik lenne az, aminek a kedvencnek kellene lenni, vagy amit előre kellene rangsorolni, de hadd válaszolja konkrétan akkor a kérdésre. Úgy gondolom, hogy ugye van a 11-es a városok, településekkel kapcsolatos, fenntartóságával kapcsolatos cél. Ezt azért szeretem nagyon, mert azért Magyarországon is nagyon sokan, pláne most már annyi települést várossá minősítettek, tehát azért többségünk városokban lakik, és a cél nem egyszerűen a városoknak a fenntartatóbbá tételét célozza, hanem a város és a környezete, a környező települések, a település szerkezet és települések közötti kapcsolatok állóképesebbé és fenntartatóbbá tételét célozza, megszólítja a közösségeket. Ez a cél és az ide tartozó feladatok nem, ha úgy tetszik, nem a kormánynak szólnak, hanem az önkormányzatoknak. Közelebb érezhetjük magunknakat és okkal ezekhez a feladatokhoz, amik a 11-es cél alatt fogalmazódnak meg. Azután a 12-es az a fenntartható fogyasztás és termelés, ami egyrészt a gazdaságunk életstílusát, hogy így fogalmazzak, célozza, de másrészt mindannyiunk egyéni életstílusát, viselkedését, vásárlási szokásait, fogyasztási, ha úgy tetszik, környezetszennyezési szokásait célozza maga feladataival. Érdemes vele megismerkedni és megszívleni. Ez a cél, a 12-es cél olyan egyébként, hogy azt szoktam mondani, hogy ha csak ezt a célt végrehajtanánk az egész célrendszerben, akkor tulajdonképpen már nagyon közel állnánk a feladatok egy részének a megoldásához, az anyagi fenntarthatósághoz. És a harmadik, amit itt említenék, az a szárazföldi ökoszisztémák védelme. Nehéz fölmérni, nagyon nehéz elképzelni azt az óriási bajt, amiben a természet világa, a növények és az állatok, azok a rendszerek, amelyekben ők élnek, az ő közösségeik vannak. A laikus hallgató nehezen tudja elképzelni a pusztításnak azt a mértékét és gyorsaságát, ami folyik körülöttünk, mert tehát nem látja nap, mint nap, de a tudomány figyelmeztet rázza a vészcsengőt. Tehát ez is egy olyan, amit nagyon komolyan kéne vennünk.
Nagyon szépen köszönöm. Nézem az órámat, hogy egy 3 percünk van még körülbelül, tehát szeretném kérni, hogy István, te is mondd el a személyes célt, a kedvencet, illetve talán még annyi idő lesz, hogy a programajánlót Jánostól szeretném majd kérni. Parancsolj, István!
Röviden, én a 18. célt tartom a legfontosabbnak, ami nincs benne, ez pedig az erkölcs kérdésköre. Szóval, hogyha nem akár mint társadalmak és mint egyének nem tartjuk fontosnak, hogy erkölcsösen éljünk, hogy elkölcsös cselekvések vezessék a gazdasági szereplőket, a kormányzati szereplőket, és tulajdonképpen bedőlünk annak a néhány évszázados gondolatnak, hogy az üzletben nem nincs elkölcs, akkor pusztulásra vagyunk méltóak. Szóval, hogy nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy az etikai szempontok megjelenjenek minden szakpolitikában és ugye minden ember életében.
Hát nagyon izgalmas, hogy az elmúlt jó fél órában áttekintettünk 17 célt, és megszületett egy 18. Nagyon, nagyon igazad van.
Igen, visszajelkeztünk a Laudato Si-hoz, voltak éppen, tehát az alapokhoz.
Izgalmas az is, amit a múltkor láttam egy gyümölcsárusnál, hogy azon úgy hívják őket, hogy Éden. És tényleg gyönyörűek a gyümölcsök, nagyon szép. És ki vannak téve a kis nejlonzacskók, hogy mindenki annyit szakít belőle, amennyit szeretne, nem kell érte fizetni, és belerakja. Ez egy kis privát. És hát óvatosan bekopogtam, és udvariasan köszöntem, és jeleztem, hogy nagyon jó az áru, nagyon jó minden, nagyon jó, de az Éden akkor lenne igazán az, hogyha valahogy mindenkit arra biztatnának, hogy nejlonszatyor nélkül oldják meg ezt a gyümölcsvásárlást. Ez egy komoly kihívás, és akkor utolsó pillanatokban, János, tiéd a szó, programajánló következik.
Igen, programajánlóként távolabbi, közelebbi dolgokat említenék. A legközelebbi a holdfogyatkozás, ami holnap este lesz, egy nagyon ritka hosszúságú és teljes holdfogyatkozás áll előttünk. Gyakorlatilag a teljes fázis, tehát amikor már az egész holdat takarja a föld árnyék, az 9:30 kezdődik, és 11:45 tart, tehát nagyon, nagyon sokáig tart. A jelenség már 8:30 tájt elkezdődik részlegesen, és az félárnyékos fázis az még tovább, aztán 1 óra utánig tart. Tehát holnap éjszaka, amikor és ahol felhőmentes az ég, akkor ott a teremtés hálás szemléletére, az irgalmasság 8. cselekedetére, ugye a Laudato Si szellemiben alkalmunk van gyönyörködnünk ebben a csodában. És hogy messzebb nyúljak, ne feledkezzünk meg arról, hogy szeptember 1-én majd ugye a teremtés napja lesz, amit ünneplünk, a teremtésre való hálás emlékezés napja. Ezt nálunk el szokta sodorni a Veni Sancte és az iskola kezdés, és aztán lesz majd teremtés hete is Magyarországon, de ne feledkezzünk meg, a Ferenc pápa kéri, hogy a szeptember 1-ét valahogy, mint a teremtés napját ünnepeljük meg.
Azt gondolom, hogy a műsor elején említett www.teremtésvédelem.hu, hogyha felkeresik a Naphimus Egyesület honlapját, ott is további információkkal találkozhatnak, programajánlatokkal. Nagyon szépen köszönöm, kedves János, kedves István, hogy eljöttetek ma este a stúdióba, és búcsúzunk önöktől, kedves hallgatók. A Naphimus Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallották innen a Mária Rádióból. Dicsértessük Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.